És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Benedek Húsüzemben vagyunk Gyergyószentmiklóson, és a múltkor beszéltünk a vésliről, most egy új termékről fogunk beszélni, a méteres székely kolbászról. Én azt gondolom, hogy ezt főleg azoknak ajánlják, akik nem vágtak disznót, jól gondolom?
Hát azoknak is, vagy akiknek elfogyott. Igen. Hát igen, már van, aki ugye elég sokan vannak, akik úgy megveszik a disznóhúst, megveszik a húsokat, és összeraknak valamennyit maguknak belőle. Főleg a tömbházamban láttam azt, vagy így hallottam a kollégáktól, hogy hát akkor veszek ezt, veszek szalonnát, csak akkor otthon feltöltögetik. De ez nyilvánvaló, hogy nem elég nagyon sok embernek. De attól függetlenül, tehát tudva az, hogy nagyon-nagyon sokat eladunk ebből, mindenki vásárolja. Azért vásárolják, mert nagyon jó az íze, nagyon jól eltalált kolbász.
Mit tartalmaz? Mi van benne?
Hát ez nagyon egyszerű. Szalonna, disznóhús, és ennyi. Tehát ezen kívül semmi. Tehát füstöljük, hagyományos füsttel, kétféle fát használunk a füsthöz, tehát bükkfát és egy, azt az arányt nem fogom megmondani, de borsikát, ami egy nagyon-nagyon kellemes illatot ad, és ízet ad ennek a kolbásznak. Egy darab, egy méteres, azért is hívjuk méteres székely kolbásznak, hiszen hogyha kinyújtunk egyet, akkor az egy méter minimum megvan, úgyhogy...
Kérdezzük meg a háziasszony kollégát, hogy ő hogy szokta ezt elkészíteni?
Hát szívesen fogyasztom, leszárodva, hogy kiadjuk az egységünkből, tehát ahogy a fogyasztóhoz jut. Ha nem túl száraz, akkor nagyon szeretem sütve is.
Esetleg ételbe, valamilyen ételbe beletenni?
Bármibe, amibe, tehát babgulyásokba, tojásrántottába, kihogy. Pizzára, mindegy, kinek mi a fantáziája, igénye.
Köszönöm szépen!
Vízi Elemér a jezsuita rend magyar rendtartományának provinciálisa, és kevesen tudják róla, hogy Csíkdán falvi, amire ő nagyon büszke. Ahogy mondja, nagyszülei vallásossága alapvetően meghatározta gondolkodásmódját, és bár kisebb vargabetűkkel, de eljuttatták oda, ahova talán mindig is készült. Beszélgetésünk érdekessége, hogy ha jobban tud románul és sikeresen felvételizik, talán osztálytársak is lehettünk volna a mai Mártonáron gimnáziumban, az egykori matematika-fizika liceumban. Vízi Elemér szerint nincsenek véletlenek, így ez sem véletlenül történt. Hallgassák szeretettel, figyelemmel, értő fülekkel gondolatait a meghallgatásról, az odafigyelésről.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetést. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes beszélgetés lesz, nem tudom miért, de már írtam azt, hogy talán lehettünk volna még osztálytársak is, hogyha minden úgy alakul, ahogy nem alakult a román nyelvnek köszönhetően.
De hogy én tényleg kíváncsi vagyok, hogy valaki hogy kerül innen oda, és hogy hogyan gondol onnan ide. Szóval köszönöm szépen, hogy elfogadta a beszélgetést.
Nagyon köszönöm én is a meghívást, a megkeresést, szeretettel köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
Hát akkor beszéljünk egy kicsit a gyerekkoráról, mert hogy ön innen származik.
Csíkszeredfalváról valójában, tehát ott nőttem föl, bár az életrajzi adataimban mindig Csíkszered a szerepel, abból kifolyólag, hogy a szülésze Csíkszeredvárban volt. De hát én dánfalvinak érzem magam, és ott is nőttem föl. Egy külön ajándék volt az, hogy a édesanyám szülei, nagyszüleim neveltek pici korom óta, lévén, hogy a szülőknek, az anyukáknak ugye 3 hónap után már munkába kellett állniuk, és hát nem volt amit tenni, akkor így rábízták a nagyszülőkre a gyereket, hogy ők gondoskodjanak róla. Így kerültem a nagyszüleimen keresztül valójában így valahogy be abba a gondolkodásmódba, abba a világba, ami az imádság, az Isten, a hitnek a világa. Ők nyitogatták így az értelmemet, ez így fontos volt. Így visszatekintve azt gondolom, hogy nagyon meghatározó volt számomra az az időszak, amit náluk töltöttem. 6 éves koromig voltam náluk. Ugyanabban a faluban laktunk, de mivel a falu másik részében, ezért ténylegesen náluk laktam. És a nagyszüleim elvittek vasárnap a templomba, megtanítottak imádkozni, beszéltek nekem az Istenről. Ez valahogy így fontos volt, egy gyerek nyitott a világra, a gyereknek kérdései vannak, és olyan jó, hogyha van valaki, aki elérhető, és valamilyen módon tud neki válaszokat kínálni. Maguk módján, a maguk elgondolásával, de ami a gyerek számára akkor fontos volt, amit fel tudott fogni, azt gondolom, hogy azt úgy megkaptam én is tőlük. Én mindig ma is szeretettel emlékszek vissza ezekre az együttlétekre, hogy mentünk a templomba, és azt gondolom, hogy pont ez a mozzanat, hogy elvittek a templomba, valamiért így fontossá vált számomra. Gyerekként nem tudom, hogy ezt én gondoltam-e így el, de valószínű, hogy igen, az volt az elképzelésem, hogy hát a plébánosunk, ugye az atya, ő az a valaki, aki hát papként, lelkipásztorként, hogy meglátogatja a jó Istent. És akkor együtt beszélgetnek, és akkor visszajön, amikor vasárnap tartja a szentmisét, akkor elmondja az embereknek, hogy miről beszélgettek. Utólag rátekintve erre a gyereki elképzelés, hát nagyon igaznak tűnik, és hát valójában ez volna a lényege a lelkipásztorkodásunknak, hogy egyszerre legyünk kapcsolatban az Istennel és az emberekkel. Tehát mind a két úgymond világgal idézőjelben, és hogy ez úgy nekem erőt is ad még, ha visszagondolok akár most is, hogy hát ez volna a küldetésemnek, meg a hivatásomnak igazából így a lényege, a quintesszenciája, hogy ez a kapcsolat. Kapcsolatban lenni mindkét irányba. Aztán nyilván innen jött az, hogy így szerettem a templomot, valahogy úgy idézőjelbe a véletlen folytán úgy adódott, hogy éppen elmentem minisztrálni, és akkor ott ragadtam az oltár mellett. Na, hát ez is aztán így azért így támogatott, meg sokat segített abban, hogy hát a hivatás az úgy bontakozzon bennem, nyilván ezt nem mi találjuk ki magunknak, azt gondolom mindenkire igaz, hogy a saját hivatását kapja, tehát hogy azt nem mi találjuk ki, hogy én ezt szeretnék lenni, vagy azt szeretnék lenni, bár ez így tűnik, mert amikor megkérdeznek, na mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel, akkor így próbálgatjuk gyerekként a válaszokat, hogy ez vagy az, de van valami, ami bennünk rezonál, és érezzük, hogy ne ez igaz. És ez mutatja azt, hogy ezt nem mi találtuk ki, hanem mi kaptunk egy feladatot, egy életfeladatot, és akkor így olyan jó, hogyha valaki ebbe bele tud találni.
Egy pillanatra itt megállnék, hogy mondja, hogy milyen jó volt, hogy volt valaki, aki meghallgatta, aki válaszolt a kérdéseire, és hát én azt gondolom, hogy felnőttként is nagyon gyakran vágyunk arra, hogy meghallgassanak és válaszoljanak, akár a butának tűnő, vagy akár a nagyon merész kérdésekre is, és nem mindig találjuk ezt meg.
Tehát, hogy... Ez annyira fontos része az életünknek, hogy tudjanak meghallgatni, mert amikor meghallgatnak bennünket, akkor nagyon sok minden az a bensőnkben fel tud oldódni. Akár kavargó érzések, akár keresések, akár értelmi belátások le tudnak tisztulni, És ezen túlmenően, amikor meghallgatnak, akkor rátalálok más módon saját magamra. A meghallgató embernek a szerető tekintetével, vagy figyelmével, mint egy visszatalálok saját magamhoz. És igazából ez volna a lényege például a lelki vezetésnek, a lelki kísérésnek, hogy úgy állni az emberek mellé, úgy meghallgatni őket, hogy ő saját maga képes legyen megtalálni saját magában a választ, mert ott van. És hogyha meg kell teremteni azt a közeget, azt a fórumot, ahol jól érzi magát, biztonságban érzi magát, ahol van bizalma, és ahogy kezdi felhozni az életéből azokat a mozzanatokat, amik így most foglalkoztatják, egyre inkább tisztul, tisztul, és nagyon sokszor átéltem például lelkivezetőként, hogy az, ahogy valakit meghallgatok, néhány kérdést fölteszek, vagy szempontot mondok, de alapvetően nem beszélek, tehát inkább meghallgatok, de a kérdésemmel irányítom. Nem engedem, hogy eltévedjen a beszélgetésében, a megosztásában, de hogyha így meghallgatom, ott vagyok nála, hihetetlen, hogy ez így egy új megértést ad saját magáról. És hogy ez annyira fontos volna, tehát a mai világban is, hogy szét vagyunk szórodva mindenfelé, és hogyha lenne mindenkinek egy ember, aki meghallgatja, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon boldog világban élnénk. Ferenc pápa, hogyha megengedi, ugye meghirdette ezt a szinódusi utat, ami voltak éppen erre akarja meghívni az egyházat és a katolikusokat, hogy figyeljünk oda egymásra, hallgassuk meg egymást, hogy halljuk meg, hogy mi van a másikban. Mert azzal, hogy meghallgatok, nagyon-nagyon sok minden felszínre tud jönni, és nagyon fontos szempontok és impulzusokat is adhatunk ezzel így az egész egyháznak. Hadd említsem, hogy nagyon megérinteti, nem olyan régen olvastam egy amerikai bíborostól, a szinódusi út kapcsán nyilatkozott, és mondta, hogy valójában a probléma az abból van, hogy sok zűrzavart érnek át az emberek, ugye a szinódusi út kapcsán, mert az emberek ugye kifejezik a véleményüket, és egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és hogy azt mondja, alapvetően az emberi életnek egy alapvető tényezője az, hogy van feszültség az életünkben, és kell legyen egy képességünk arra, hogy tudjuk hordozni a feszültséget. Hogyha ezt nem tudjuk hordozni, akkor olyan helyzetbe kerülünk, mint a történelem folyamán, ő ezt mondja, hogy az eretnekségek azért jöttek létre, mert egy kisebb csoport nem tudta hordozni a feszültséget, nem tudta együtt tartani. Ugye, és akkor kiki beleszorul így a maga-maga igazába, maga meglátásába, és nem képes a másikat meghallgatni. Ilyenkor általában a meghallgatás. Volt-e meghallgatás? El tudták-e mondani, amit akartak? Tehát sok másik oldalra is igaz lehet, hogy vajon a nagyobb fél meghallgatta-e a kisebbet. Ezek mindig feszültséget hordoznak, és akkor hoz egy nagyon szép példát a Szent 23. János pápáról, aki párizsi nuncius korában találkozott egy neves zsidó származású történésszel, és azt mondta neki ez a történész, hogy a katolikus egyháznak el kellene gondolkodnia azon, hogy vajon a zsidókhoz való hozzáállása által hogyan hatott arra, hogy létrejött a holokauszt. És mondja, hogy utána, akkor nem tudjuk, hogy a Roncalli, a későbbi 23. János hogyan reagált erre, de pápaként elindította azt a folyamatot, hogy az egyház elkezdett egy kiengesztelődési folyamatot a zsidóság felé. És akkor mondja példaként, hogy lám, mert volt valaki, aki egy embernek a panaszát és a fájdalmát képes volt meghallgatni. És mert meghallotta és meghallgatta, ez igazából megtermékenyítette az egész egyházat. Tehát, hogy valami ilyen volna ez a szinodális út, amit igazából járunk, vagy amire az egyházat meghívta Ferenc pápa, de visszabontva a hétköznapi élet szintjére, épp így igaz, hogyha lenne egy emberünk, aki meghallgat, aki szeretettel meghallgat, nagyon-nagyon gazdagok lennénk. Én azt látom, hogy a legtöbb ember attól szenved, hogy hogy nincs embere. Nincs, akinek elmondja. Küzd, nagyon sok mindent magában kell hordoznia, földolgoznia, és ez persze megbetegedésekhez is vezet. Tehát főleg egy ilyen világban, amit most így élünk, hogy sok uszasság van, nem beszélve a járványról, ugye mindenkinek igaza van, egyik ezt mondja, másik azt mondja, szóval olyan fontos lenne, hogy ilyen belső békére találni, amikor a másik meghallgat szeretettel, akkor önmagamra találok, sőt, hozzáteszem, hogy nem csak önmagamra találok, hanem az Istenre is rátalálok. Tehát ez a titka, hogy amikor meghallgatnak, akkor valami egészre találok rá. Lehet, hogy nem rögtön, lehet, hogy ez egy folyamat lesz, ami jobban eljutok saját magamhoz, de lehet egy egyszeri beszélgetésben is megélni ezt. És aki eltalál saját magához, az az Istennel is kapcsolatba kerül. És nagyon fontos, hogy ezek a szintek összekapcsolódjanak, mert ha valaki eljut az Istenhez, de magával nincsen kapcsolatban, az nagyon veszélyes. Az mindig valamit hajt, valamit űz a fejében, a gondolataiban, de nem biztos, hogy kapcsolódik az életéhez, nem biztos, hogy letisztult az az Isten képe, nem biztos, hogy átszűrte a szívén, hogy jól tudjon kapcsolódni.
Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy meghallgatni, és hogy hát komolyan venni azt, amit mond a másik, és ugyanakkor ma a holokauszt világnapja van, ez is egy talán nem véletlen, hogy épp ezt említette. És én azért is örülök ennek, hogy ezeket így felvetettem, mert hogy az én egyházam és az én Istenem, vagyis hogy ami ennek én szeretném az egyházamat látni, az éppen hogy ilyen, ahol talál az ember hallófülekre, ahol találkozhat olyan emberekkel, akikkel beszélgethet, és nem egy poros, unalmas, babonás, rituális, megszokott valami, amit csinálunk azért, mert úgy szoktuk meg. Tehát, hogy én olyan nagyon szeretném, hogyha ezt így élhetnénk meg nap, mint nap. Na, de visszakanyarodva oda, ezt nagyon szeretném, hogyha nem hagynánk a hallgatókat cserben, hogy mi hogyan is lehettünk volna osztálytársak, hogyha úgy alakul az élet.
Hát 1988-ban felvételiztem 8. osztályt befejezve a csíkszeredai akkori fizika, matematika-fizika liceumba, ma már Márton Áron liceumnak hívják. Valójában én történelmet és nyelveket szerettem volna tanulni, de kiderült, akkor épp abban az évben áthelyezték Székelyudvarhelyre ezt az osztályt, és a szüleim nagyon nem lelkesedtek azért, hogy most 8. osztályoson átkerüljek Udvarhelyre, akár kollégiumba. Így aztán, mivel szerettem a matematikát, egyik kedvenc tantárgyam volt egyébként, köszönhetően a matematika tanárunknak, arra gondoltam, hogy hát mindenképp akkor matematika-fizikára megyek, és így felvételiztem, de hát nyilván egy székelyföldi faluból érkezve az én román tudásom azért eléggé gyenge volt. Így utólag visszagondolok rá, hogy hát hogy is mentem el felvételizni. Hát én igazából nem tudtam románul. És valójában ezért estem ki aztán a felvételin, mert hiába matematika jó volt. Abban az évben megszüntették a magyar osztályt, tehát hogy már nem mehettem magyar osztályba. Így csak matematikából és románból kellett felvételizni, de hát a román felvételin nem sikerült. Úgyhogy így szépen folytattam az utamat Csíkdárfalván, az akkori mezőgazdasági liceumban a 9-10. Osztályt ott végeztem.
És hogy született meg a döntés, hogy Gyulafehérvárra menni?
Mivel ugye így a hivatás valahogy így mondanám, hogy organikusan nőtt velem, vagy így szépen bontakozott az életemben, kezdve onnan, hogy ugye a nagyszüleim, ahogy így segítettek az Istenre rátalálni, hogy megismerni őt, imádságokkal beszéltek róla, ahogy érdekelt engem valahogy ez a téma, hogy elkezdtem aztán minisztrálni járni, ezek így valahogy itt szépen nőttek, összetevődtek, és egyre inkább azt érzékeltem, hogy én szeretnék pap lenni. Tehát, hogy ezt az utat akarom járni. Nincs egy ilyen nagyon határozott pont, hogy ez hol született meg, de valahogy így nyilván eljutottam addig a pontig, hogy 10. osztály után valahová újra kell felvételizni, és mivel így a papság felé tekintettem, úgy éreztem ez az én hivatásom, ezért azt láttam jónak, hogy akkor már Gyulafehérvárra felvételizzek, ahol egyfajta ilyen katolikus teológiai liceum, egykori kántoriskolának nevezett iskola működött, hogy akkor onnan majd könnyebb lesz tovább menni a teológiai főiskolára, a szemináriumba. Valahogy így könnyen megszületett ez bennem. Nagyon örültem annak, hogy a szüleim is támogatóan álltak hozzám, hiszen ez nagyon fontos, hogy a szülők hogyan segítik a gyereküket, hogyan állnak hozzá. Valahogy az volt az üzenetük, hogy jól gondoljam meg, hogy ezt az utat akarom-e járni, de nem mondták egy szóval sem, hogy ne ebbe az irányba haladjak. És örültem ennek a szabadságnak, amit így tőlük kaptam.
És hát én itt az önnek leírt kérdésekben le is írtam, hogy nagyon kevés információt találni a neten őről, de hogy ott olvastam, hogy Jális Ferenc mellett volt egy ideig, és szerintem ez olyan nagyon nagy dolog, hogy gondolom önnek is az volt, nem?
Nagyon-nagyon sokat jelentett számomra az ő lelki gyakorlatos útja, vele való találkozás, hogy így beengedett abba a térbe, amit ő így az életében igazából létrehozott. Teológiai tanulmányaim idején jutottam el egy lelki gyakorlatra hozzá, és én akkor így nagyon megszerettem. Már hallottam róla előzetesen, barátaimtól, meg olvastam erről, de így az ő lelki gyakorlatos módszere, ami egy sajátos módszer, tehát így a jezsuita rendben is, tehát ez nem a jezsuita módszer kimondottan, hanem ezt ő járta ki, ő dolgozta ki, kereste azokat a módokat, hogy hogyan lehet így a mai világban leginkább közel kerülni az emberekhez, vagyis hogyan lehet akár a hitet az embereknek átadni, és hogy egyben őket ugye az Istenhez segíteni. Ez egy csend meditációs módszer a Jézus nevével összekapcsolva, és hát ilyen 10 napos lelki gyakorlatokat tartott. Amikor először részt vettem ezen Németországban, Grízben, Nürnberg mellett van egy lelki gyakorlatos ház, mai napig működik, ahol így rendszeresen tartotta a lelki gyakorlatokat, és minden évben volt egy magyar csoport, először egy ilyen magyar csoporttal vettem részt, és annyira megérintett, annyira sokat jelentett, bár szerintem akkor még nem értettem elég, hogy mi is ez, de hogy úgy megérintett, tetszett. Volt valami rendkívüli benne, hogy csendben ülni, azt mondta, hogy engedjük el a gondolatainkat, engedjük el az érzéseinket, ne azokkal foglalkozunk, csak legyünk jelen. Ez a szavak nélküli időzés az Isten jelenlétében, ez a szemlélődés valójában, és hogy így, ő nem azt mondta, hogy a szemlélődés tanítja, hanem hogy a szemlélődő életformába akar bevezetni. Amikor megtanultuk azt, hogy hogyan lehet jelen lenni, és hogy tényleg mennyire fontos a jelenlét, mert hogy annyira kószálnak a gondolataink, hogyha megfigyeljük, akkor részben a múltban vagyunk a gondolatainkban, nagyon nagy részben, másik részen pedig a jövőben vagyunk, és hát így persze mind a két irányba kitekinthetünk, értelmes lények vagyunk, ugye a múltnak vannak örömei, erőforrásai, tartalékai, emlékei, hát ezeket hozzuk magunkkal, vannak sebei is, meg előre tekintünk, hát nyilván tervezünk, víziót alkotunk, stb. Hiszünk, remélünk. Az emberi életünknek a része, de hogy az alapvető probléma, hogy túl sokat vagyunk így mindkét irányba, és ez ilyen feszültséget is okoz az életünkben. De a jelen lenni az meg nem könnyű, holott a jelenlét az egy igazából egy adottság, amihez tudok kapcsolódni. És hogy az Isten, hogyha az Istenre gondolok, a vele való kapcsolatra, akkor én vele nem a múltban és nem a jövőben találkozom, ő velem ott is találkozhat, de én az Istennel a jelenlétben találkozom, itt és most. Most van itt az Isten. Mint ahogy most így beszélgetünk. Ez most van. Most tudunk beszélgetni. És hogy erre a kapcsolatra így fölkészülni. Ez ugye meg kell tanulni az, hogy elengedni a gondolatokat, kiüresíteni magunkat, mert hogy a meghallgatásnak, amiről az előbb beszéltünk, egyik problémája, hogy nem tudunk meghallgatni. Hát annyira tele vagyunk gondolatokkal, meglátásokkal, amikor a másik ember beszélget, akkor rögtön asszociálunk, fölvesszük a gondolatát, tudjuk már a választ, nem engedjük, hogy elmondja. Tehát nagyon sokszor nem engedjük, hogy a másik ember elmondja, hogy mit akar, hanem feltételezzük, hogy tudjuk, hogy mit akar mondani. És ugye ez azt az érzést adja, hogy nem hallgattak meg, ez igazából frusztráló érzés. Na és hogy tanuljuk ezt a szemlélődő imát, vagy az életformát, valójában erre tanít meg, hogy tanuljunk meghallgatni. És ez igaz lesz az Istenre is, hogy olyan fontos, hogy az Istent is meghallgatni. Hisz az imádság nem abból áll feltétlenül, hogy folyamatosan beszélek az Istenhez, hanem hogy tudok vele csendben maradni. Mint ahogyan egy házas pár, vagy egy pár, aki együtt jár. Hát nyilván az elején sok mondani valójuk van, ugye, tehát hogy megosztják egymással örömeiket, küzdelmeiket, de minél inkább együtt vannak, és minél többet vannak együtt, annál inkább majd eljutnak a csendbe, amikor nem kell már semmit mondaniuk, de igazából a másik gesztusából is már értik egymást, tehát hogy tudják, hogy mi történik benne, és tudnak együtt csendben lenni. És én azt gondolom, a mai világban nagyon fontos az imádságnak ezt a módját is megismerni, hogy nem csak arról van szó, hogy én beszélek az Istenhez, hanem hogy tudok csendben lenni, és engedem, hogy ő is jöjjön, hogy megszólaljon, hogy közelebb kerüljön hozzám. Ugye Jézus is mondja, hogy nem feltétlenül abból áll az imádság, hogy folyamatosan mondjuk, hogy Uram, Uram, vagy hogy a sok szóbeszéd, hanem hogy egy bizalmas kapcsolat az Istennel. Ez pedig akkor tud kialakulni, hogyha tudunk egymásra minőségi időt szánni. Márpedig az Isten szán ránk időt, csak hogy kérdés, hogy mi meg tudunk-e érkezni ehhez az időhöz, ehhez a jelenléthez, ami most itt adva van.
Van ezzel a csenddel egy nagyon nagy probléma. Megtörténhet, hogy meghalljuk, hogy mit kér tőlünk az Isten.
Igen, valóban. Tehát az emberek azért, igen, ugye ez összefügg egy Isten képpel, hogy mit gondolok az Istenről. És néha azért is nem mernek kérni az emberek akár valamit az Istentől, mert hogyha megadja, akkor az elkötelezi őket, ha meg esetleg olyant kér, amit nem szeretnének, akkor félnek, hogy akkor mi is lesz. De hát valójában, hogyha belegondolunk, az Isten nem akar olyat, ami nekünk nem válna a javunkra. És hogy pont így a Szent Ignáci lelkiségnek az egyik alapvonása, hogy megismerni a legmélyebb vágyainkat. Ugye sok vágyunk van, vannak felszínes vágyaink, amik ilyen akár kedvtelések, vagy bármi, de hogyha a legmélyebb vágyunkkal kapcsolatba kerülünk, akkor az igazából mondhatjuk, hogy egybecseng az Isten akaratával, az Isten hívásával. Tehát, hogy ő nem olyan akar, amit mi igazából, ami nekünk nem tenne jót, vagy ami nem tenne bennünket önmagunkká meg igazzá. De lehet, hogy a rabságaink, vagy a saját elgondolásaink, vagy félelmeink néha ilyen, na azok tartanak igazából elszigetelten bennünket, és attól kellene félnünk, hogy beragadunk a saját gondolkodásmódunkba és a érzésvilágunkba, és nem attól, hogy vajon az Isten mit kér, mert hogyha azt meghalljuk, és azt meg tudjuk különböztetni, mert ez is egy fontos dolog, hogy azért jó, tehát ki mit tart annak, hogy most az tényleg az Istentől jön. Ugye is a lelki gyakorlatainkban, ami a hagyományos Szent Ignáci lelki gyakorlat, egy nagyon fontos eleme ennek, hogy tanuljuk a megkülönböztetést. A megkülönböztetés azt jelenti, ugye, hogy különbséget teszek, hogy a hang, most idézőjelben a hang, ez nem emberi hangról szól, hanem az a hívás, amit felismertem, hogy az Istentől jön, vagy nem az Istentől jön. Tehát, hogy kell nekem abba az irányba mennem, vagy nem kell abba az irányba mennem. Mert néha mondja Szent Ignáci, a gonosz a jó látszata alatt is csapdába tud vinni bennünket. És ezért kell egy kísérő, kell valaki, vagy hasznos egy kísérő, aki tud ebben segíteni, hogy a mélyre nézzünk ezeknek a dolgoknak. De valójában az Istentől nem kell félnünk. Tehát, hogy a legmélyebb önmagunkban, hogyha önmagunkban nézzünk, akkor valójában őt magát meg is ismerhetjük saját magunkban. Hogyha szeretnék önmagammal találkozni, azzal az önmagammal, akiről a Jóisten azt mondja a Szentírás kezdetén, hogy megalkotta ugye az embert, és az ember az jó. Látta, hogy nagyon jó. Hát azt hiszem, hogy senki nem fél attól, hogy a jó önmagával, a hiteles önmagával találkozzon, de hogyha ezzel találkozom, akkor találkozom ott az Istennel is, és az összhangban lesz mindig. De nyilván, hogy néha félünk saját magunktól, néha nem értjük saját magunkat, elbújunk akár a saját igazságunk elől, de hogy az Isten igazából azért dolgozik rajtunk, és én azt gondolom, hogy ez is az életútunk, hogy valahogy egyre inkább átalakítson, átformáljon, azzá tegyen, akinek megalkotott. Keresztes Szent Jánosnak van egy nagyon szép képe, azt mondja, hogy az Isten úgy dolgozik rajtunk, mint ahogyan a tűz dolgozik a fán, amikor betesztük a fa darabot a tűzbe, akkor ugye a tűz dolgozik rajta. Tehát először kellemetlen, mert fekete lesz, mert kormos lesz, mert a nedvességet kipréseli belőle, de addig dolgozik rajta, amíg átveszi az a fa a tűznek a természetét és izzóparássá válik. Tehát, hogy elég az életünk erről fog szólni. Tehát, amikor megérkezünk a halálunkban oda, hogy átlépjünk az örökké valóságba, az Isten színelátására, akkor ennek kell megtörténnie, hogy átalakuljunk. Az Isten természete, szeretete, az betöltse minket és áthasson. És ezek nem szavak, ezek tényleg erről van szó. És igazából ezen dolgozunk egész életünkben. Ezért tanuljuk az emberekkel kapcsolatban a szeretetet, ezért próbálunk szeretetet adni, elfogadni, mert ez tisztít bennünket, formál. És hát persze egy kapcsolat sincs küzdelem nélkül, de hogy ez része, része az átalakulásunknak.
Megint lenne egy kérdésem, de nem fogunk eljutni a kérdések végére, muszáj beszúrnom, hogy akkor időközben önt felszentelték papnak, és jezsuita lett végül. Nehéz volt ez a váltás, vagy ez egy fontos döntés volt, vagy fontos pillanat volt, hogy ön mégiscsak inkább jezsuita szeretne lenni?
Ez az út is olyan, mint a papság felé vezető út, hogy valahogy egy természetesen nőtt, és egy időben úgy rácsatlakozott a papi hivatásra. Nagyon hálás vagyok Jakubinyi érsek atyának, akinek titkára voltam 3 évig egyházmegyés papként otthon Erdélyben, és amikor így föltártam neki, hogy mit szeretnék, akkor ő így nagyon szabadon hagyott. Épp úgy, mint a szüleim, és ezt nagyon-nagyon tiszteltem benne, hogy nem akar befolyásolni, hanem inkább még egy magyarázatot tett rá, hogy igen, van ilyen, hogy hivatás a hivatásban. Lám-lám, Teréz anyja, aki előtte ugye Loretto nővér volt, és utána lett aztán Teréz anyja, tehát így megalapította a szeretett misszionáriusainak a szerzetes közösségét. Tehát, hogy valahogy az, hogy most a jezsuita hivatást kaptam, én úgy gondolom, hogy ez is egy hivatás, ami nyilván nagyon sok mozaikból állt össze. Azzal, hogy Gyulafehérváron a szemináriumban voltam, és éppen akkor érkezett oda Nemes Ödön atya, aki Japánból jött, és hát nyilván ez egy kicsit ilyen szemnyitogató volt számunkra, és hirtelen kinyitotta a nagyvilágot a 90-es évek elején, amikor exotikumként jelent meg, mert hát jött a Japánból, és hát néha nem tudta a magyar szavakat sem helyesen, de aztán sokat beszélt nekünk Japánról, az annyira érdekes volt, és így nyitotta a világot, ugye, hogy hát egy kicsit másként. De nem csak az, hogy világot nyitotta, hanem kicsit hozott egy stílust is. Tehát úgy is nyitotta egy világot, hogy hozott egy stílust, ahogyan ő imádkozott, ahogy ő szerette volna átadni az imádságot. Egy picit úgy azzal tudom így talán képileg megmutatni az ő jelenlétét, hogy hogyan hatott ránk szemináristákra, hogy az egyik kispapnak mondjuk szeminarista, amikor megtudta, hogy Ödön atya tanítja imádkozni a szemináristákat, bennünket egy új módszer tanít meg, akkor így emlékszem, hogy annyira örült, hogy így reverendájában táncra perdült, hogy most megtanul ő imádkozni. Ez annyira szép gesztus volt, én ennek úgy örülök, bár csak mindenki megtapasztalhatna ennek az örömét, hogy meg lehet tanulni, hogy azt lehet sokkal jobban mélyíteni, nem csak a szavak szintjén, hanem hogy átélés szintjén, hogy a belsővé váljon, interiorizálódjon az imádság, az Isten kapcsolat. Hát van már ennek az öröme. Az Ödön atya is így hozzájárult ehhez, de aztán utána, hogy elkerültem Németországba, Freiburgba teológiai tanulmányaim folytatására. Továbbra is így kapcsolatban voltam jezsuitákkal, az ottani lelkivezetőnk is jezsuita volt. Megismertem a Jálics Ferenc atyát, több barátom is volt, aki a jezsuitáknál volt. Rajtuk keresztül jobban beleláttam a rendnek az életébe, a világába, a lelkiségébe. Ezek számomra mind vonzóak voltak, és közben teológiában is valahogy úgy jött a lépés, hogy akikkel foglalkoztam, nagy teológusokkal jezsuiták voltak, vagy a lelkiségi írások, amiket olvastam, jezsuitáktól jöttek, ezek így tápláltak valahogy engem, és hozzáadódik még az, hogy a képzésem során nagyon sokat kaptam a lelki gyakorlatokból. Sokszor az jezsuitákkal végeztük, nem mindig, és valahogy az volt bennem, hogy a lelki gyakorlatok egy olyan mély világot nyitnak meg, annyi sok ajándékkal ruháznak föl, hogy valahogy úgy örülnék ezt továbbadni embereknek. Tehát ez is egy eleme volt, vagy egy mozaikja annak, hogy végül hogy állt össze az én jezsuita hivatásom. Szóval egyre inkább azt érzékeltem, hogy így valahogy jobban szeretnék így. Nem tudom, hogy szabad ezt mondanom, mert talán nem is helyes, de azt mondom, hogy így szabadabban. Tehát, hogy olyan területen tudjak dolgozni, ahol az embereket tudom segíteni az Isten felé. Hát nyilván ezt tudjuk a plebániákon is, és a közösségekben is, de hogy valahogy így megtanulva ezeket az eszközöket, ezeket a módszereket, hogy legyen nekem terem arra, hogy akár lelki gyakorlatos úton tevékenykedjek. Ez így meg is adódott. Tehát jezsuitaként igazából 9 évet voltam a dobogókői Manrézánkban, a lelki gyakorlatos házunkban, ahol hát lelki gyakorlatokat kísértem, lelki vezetéseket vállaltam, elindítottunk egy képzést, lelki vezető és lelki gyakorlat kísérő képzést, ami egyébként elindult Erdélyben is, a marosvásárhelyi jezsuitáink elindították, nagyon hálás vagyok ezért, nagyon vártam erre a pillanatra, hogy megtörténjen. Szóval ezek az elemek voltak azok, amik így engem bevonzottak a rendbe. Nyilván meg kellett hozni egy döntést, itt sokkal inkább hoztam egy döntést, nem ért úgy, mint a papság felé, itt valahogy nehéz volt számomra eljönni Erdélyből, mert én sosem gondolkodtam abban, hogy nem Erdélyben szolgálok, vagy dolgozok. És aztán végül Nemes Ödönatya jutott eszembe, aki azt mondta, hogy nézd, amikor elmentem Magyarországról, mondta magáról, ugye elment Japánba, ő sokkal gazdagabban tért vissza utána ide, és hogy az ő szolgálata itt az milyen sokakat gazdaggá tett. És valahogy így bíztam benne, hogy hát elvégre, hogyha az Úr meghívott, és azt akarja, hogy én jezsuita legyek, és szerzetes legyek, amit így aztán magamban így próbáltam tényleg így megérteni és tisztázni, akkor bízom abban, hogy ezt javára fordítja annak a térségnek is, ahonnan származom, tehát hogy nem tudom, hogy hogyan, ez nem az én dolgom kitalálni előre, de hogy rábíztam magam az Istenre, hogy hát elvégre ez is a szerzetesség, hogy feladok dolgokat, tehát hogy nem akarok ragaszkodni ahhoz, ami az én belátásom, meglátásom. És az is fontos volt nekem itt, amikor a döntést meghoztam, hogy ugye meghozok egy döntést, de ki kellett tűzni egy időt, mert mindig tudtam volna tovább tolni. Tehát ugye az elején kicsit tologattam magam előtt, görgettem, hogy még nem, de aztán tényleg nagyon hálás vagyok a főpásztoromnak, aki így valahogy nagyon segítően és megértően állt mellém ebben a kérdésben, és hogy nem akadályozott egy percig sem abban, hogy ezt a hivatást tudjam élni. Aztán így kívülről is hozzácsatlakoztak szempontok. Ugye egyik az, hogy belül megkülönböztetem, vagy imádkozom, eljutok egy megértésre, még mindig lehetnek kérdések, csak olyan sokat számít az, amikor így ettől függetlenül, hogy bárki bármit tudna, valahogy kívülről is jön egy visszaigazolás, egy megerősítés, hogy valaki megkérdezi, hogy hát nem gondolod, hogy jezsuita kellene lenned, és gondolkodnál, honnan veszi ezt a kérdést. De hogy ezek mindig olyan jelek voltak itt számomra, amiben itt valahol mégis volt egy jel, volt egy megerősítés, rácsengett arra, ami az én utam volt, és azt is jelentette, hogy így, hát igen, vezetve vagyok, tehát nem én találom ki a saját magam útját, hanem vezetve vagyok, hogyha tudok figyelni a jelekre, a hívásokra, akkor érzékelni fogom, és érdemes elindulni. És ez nem csak én vagyok így ezzel, azt hiszem mindannyian így vagyunk, ki a maga életútján, hivatásában, mindannyian vezetve vagyunk. Senki nincs magára hagyva.
Apropó Erdély, és hogy nem akart elmenni Erdélyből, hogy látja, ha most hazajön, amikor hazajön, akkor hogy látja, milyenek vagyunk mi?
Hogy vagy? Nagyon szeretem az erdélyeket, az otthoniakat. Különösen szeretem azt, hogy hagyományosak. És ebben annyi érték van. Így néha, amikor így benne vagyunk a hagyományban, úgy gondoljuk, hogy maradi, vagy ez egy ilyen népi egyház. Közben érzékelem azt, így látva a világot, meg különböző helyeken, ahogy megfordultam, hogy hoppá, de milyen nagy értéke van a hagyománynak. Lehet, hogy ebben sok megszokás van, de ugyanakkor megad egy olyan értékrend keretet az embernek, amiből utána tud gazdálkodni. És hogy annak a hiányában sokkal inkább elveszettek lennénk az életben. Tehát, hogy ez egy jó gyökeret ad, és az a fa, mely mélyen gyökeredzik igazából, az tud azért nagyra nőni, és tágas lenni, és befogadó lenni, és szóval van identitása. Hogy a hagyomány, tehát az egyházban is ott van, nem csak az egyházban, tehát akár így a népi világban is ott van ez a hagyományőrzés, és innen nagyon-nagyon örülök. Közben azért látom, hogy persze oda is betör így a szekularizációt, is megjelennek ennek a nyomai, hát ezt nem tudjuk kifogni, de amit lehet őrizni, én azt nagyon örülök, hogyha ha tudjuk őrizni, persze nem úgy, hogy teljesen elszakadva a valóságtól, hanem keresve nyilván az aktualitást, a mai világhoz való kapcsolódást, az is fontos. Látok nagyon sok őszinteséget az emberekben, nagyon sok őszinte keresést. Ha valamit így szeretnek, valamilyen beleállnak, akkor azt úgy nagyon szívvel, lélekkel teszik, csinálják. És látom a fogékonyságot a lelki dolgok iránt. Nyilván nem ismerem egészen azért a Erdély területét, de ahol így megfordultam, vagy akár a saját falumban is, ha elmegyek a templomba, azt látom, hogy ott vannak a fiatalok is, idősek is, tehát egy nagyon egészséges módja annak, ahogy így gyakorolják a hitüket, a vallásukat, és hát nyilván tovább lehet nőni, fejlődni, de az alapokat nagyon jól lerakni ilyen módon.
És hát akkor azoknak, akik esetleg hallgatnak minket is, elgondolkoznak azon, amiket mondtunk, ha lehetne adni néhány támpontot, anélkül, hogy nyilván én kioktatnék bárkit is, de hogy hát igen, a gyökerek jó, ha erősek, de építkezni kell és tovább kell nőni, és hogy hogyan lehet nőni hitben, és hogyan lehet tanulni a szeretetet, mert az előbb ön ezt is említette, hogy tanulni a szeretetet is, és én az utóbbi időben nagyon ezt látom, hogy nagyon nagy szükségünk van erre, hogy tanuljuk a szeretetet, mert nagyon megosztott minket, úgy a vírus, mint sok minden egyéb, és nagyon sok gyűlölet és hát már azt is mondanám, hogy veszettség is be van közénk férkőzve, hogy szóval, hogy hogyan tudnánk ezeket a dolgokat tanulni?
Hát nyilván én sem vagyok azért, nem tudok egy tökéletes receptet adni, de tény, hogy érzékeltem ezt is, hogy a járvány hatására így az elidegenedés, a széthúzás, megjelent ott is, tehát hogy így valahogy a közösségek így kicsit így elejtették volna a tartó erejüket, és nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha az emberek tudnának valahogy így újra közösségeket formálni. Tehát hogy hogyan lehetne előre tekinteni, vagy hogyan lehetne így építkezni, vagy tanulni a szeretetet, akkor azt gondolom, hogy újra fölvenni a közösségépítésnek a szállát. Tehát, hogy ne engedni, hogy a járvány, se ez a szekularizáció, se a jólét, mert a jólét is eltaszítja az embereket egy ilyen bezáródásba, hogy én egyedül magamnak elég vagyok, mert ez valójában zsákutca lesz. Tehát addig van jövünk, azt gondolom, amíg tudunk közösségeket alkotni. Mert a közösségben kapunk egy identitást, és egy közösségi identitás az mindig megerősít egy ilyen nagyon-nagyon globalizáló világban, ami önmagában nem rossz, csak hogy tudjuk a gyökereinket, hogy hová tartozunk. És a közösségben ugyanakkor lehet tanulni a szeretetet. Amikor egymásra rá vagyunk utalva, akkor kénytelenek vagyunk arra, hogy alázatosakká váljunk, hogy tudjunk kérni, hogy tudjunk elfogadni, és ez kihozza magunk világából, hogy én mindent jobban tudok, vagy hogy az én igazam csak az egyedülálló. Tehát, hogy valahogy ez a másiknak a meghallgatása, másiknak az a tisztelete, de igazából számítani is a másikra. Amikor jártam szerte a világban, azt láttam, hogy azok a társadalmak, ahol az emberek szegényebben élnek, vagy szegényen élnek, valamiért boldogok. És így érdekes volt ezt látni, hogy nem a jólét teszi az embereket boldoggá, Valószínű azt tette őket boldoggá, hogy szükségük volt egymásra. És amikor ezt felismerjük, vagy mert ezt ők élték, ugye, és ha mi is ezt így felismerjük, hogy a másikra szükségem van, hogy csak is együtt tudunk haladni, akkor valószínű, hogy ez megőriz bennünket egy ilyen alapvető békében és boldogságban. És ebben lehet, hát amikor közösségben vagyunk, akkor mindig tanulunk, ugye, mert a közösség kiigazít, a közösség irányt ad, a közösségben kereshetem önmagamat. De hogy hogyan? Hát azt mondanám, hogy a legalapvetőbb talán az legyen, hogy tanuljuk a meghallgatást, a másik meghallgatását, hogy ne ítélkezzünk, és hogy ne ítélkezzünk túl gyorsan, hogy már megértettük, hogy mit akar mondani, hanem hogy próbáljuk a másik embert meghallgatni. Hogyha ennyit teszek, hogy a másikat meghallgatom, hihetek abban, hogy a világot jobbá tettem. És a meghallgatás nem csak annyiból áll, hogy most hallgatok, hanem meghallgatok. Tehát, hogy visszajelzem, hogy megértettem, hogy mit mondott. Visszajelzem, hogy értem, hogy honnan beszél. Akkor meghallgattam. Hát, és ez közösséget is épít, és ez építi az életünket.
Hát, köszönöm szépen.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Ez volt az És te ki vagy című műsor e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsor támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!